Először voltak a várak, mert a hazát, a családot, az életet védeni kellett. Közben épültek a templomok, mert a hitet és a reményt, a szeretetet és a jóságot ápolni kellett. Később megjelentek a kastélyok, amelyek nem akármilyen kultúrát teremtettek. Erdélyben a kastélyokban állítottak először karácsonyfát, és hoztak létre magánkönyvtárakat. Erdélyi kastélyok, romos állapotban vagy megújítva, európaiságunk kikezdhetetlen bizonyítékai, ezer éves földrész alakító történelmünk megmaradt dokumentumai. Boncida és Gernyeszeg, Marosvécs és Paszmos, Aranyos Gerend és Kálnok mind-mind történelmünk, kultúránk alapkövei, ahol miniszterek és mecénások születtek, iskola és templomépítő patrónusok éltek, erdélyi emlékhelyek, ahol irodalom és tudomány támogatása által épült egy országrész, egy különleges és szép világ, Erdély. Ezt pedig nem szabad feledésben hagyni. Következzen most az erdélyi mesélő kastélyok, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Röviden a mai erdélyi mesélő kastélyok tartalmából. A kemények kiterjedt nemzetségének nyomait a mezőségtől a Marosig, Nagyanyettől a Sajó vidékéig megtaláljuk. Kastélyaik közül nagyon sok ma romos állapotban van. Aranyos Gerend, Pusztakamarás, Magyar Bükkös, Vajda Szent Ivány nem csak a család, de Erdély történet. Történetének is szemtanúi. Témánk kemény kastélyok nyomában.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Vendégünk ma délben is dr. Kálmán Attila történész, akit nagy tisztelettel köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és az Erdélyi Mesélő Kastélyok mikrofonjai előtt. Tanár úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma is eljött a stúdiónkba.
Jó napot kívánok, én is köszöntök minden kedves hallgatót, szerkesztő urat. A mai műsorunkban újra a keményekről fogunk beszélgetni. Kedves hallgatóknak mondtuk az elmúlt műsorunkban, hogy nagyon-nagyon sok mindent még nem tudtunk elmondani a kemények kastélyairól, így úgy gondoltuk, hogy kár lenne ezeket kihagyni, úgyhogy visszatérünk még egy harmadik műsor elejéig, és a kemény kastélyokról beszélgetünk ma is.
Erről a témáról tehát már két műsorban beszéltünk a hallgatóknak, ezeket figyelembe véve az elhangzott beszélgetéseinket, emlékeztetőül most mindenképpen össze kell foglaljuk.
A család történetével kapcsolatosan ki kell emeljük azt, hogy ugyanazokkal a gyökerekkel rendelkeznek, mint a Kabos, a Vitéz, a Mikola vagy a Gyerőfi családok. Származási helyük Magyar Gyerő Monostor, ezért is szerepel ez a település a család előnevében is. És hát a család történet első kiemelkedő alakja Kemény Simon, aki 1442-ben halt hősi halált a törökök ellen vívott csatában, és hát a legenda szerint, a történet szerint Hunyadi Jánost megmentette azzal, hogy felvette ennek a vértezetét, a páncélját, és így a törököknek a haragját magára vonta, tehát feláldozta magát Hunyadi Jánosért. A családi történetből még ki kell emelni azokat, akik főnemesi rangokat szereztek, tehát a család 1698-ban kap bárói rangot, három testvérről beszélünk, László, Simon és Jánosról, illetve 1755-ben a fejedelem testvérének, Péternek a leszármazottai szereznek bárói rangot. De a családnak voltak grófi ágai is, Kemény Sámuel, illetve Kemény Farkas szereztek a 19. század elején grófi címet, ezek az ágak azonban időközben kihaltak, tehát a ma élő kemények, a bárói ágaknak a leszármazottai. Aztán a 19. század is bővelkedik kiemelkedő keményekben, Kemény Dénes, aki 1848-ban töltött be fontos szerepet, hiszen Alsófehér vármegye országgyűlési képviselője volt Pesten, tehát a pesti diétán, később pedig a belügyminisztériumban tevékenykedett. Aztán meg kell említeni Kemény Gábort, aki Nagyanyed 1849-es pusztulásakor Nagyenyeden tartózkodott, tehát segített a rászorulókon, a menekülőkön, és később meg is írta ennek a nagyenyedi vérengzésnek a történetét. Később, ami a politikai karrierjét illeti, országgyűlési képviselő volt, és miniszter is, egyszer fölművelés, ipar és kereskedelmi miniszter, majd pedig közmunkaügy és közlekedési miniszter. Érdemes még Kemény Ferencet is megemlíteni, aki az Erdély országgyűlés elnöke volt, és később, igaz, hogy rövid ideig, de Erdély udvari kancellárjaként tevékenykedett. Kemény Farkast említeném még meg, aki ugyancsak 1848-49-ben vállalt szerepet a forradalom egyik katonai vezetőjeként. Ő azután emigrációba kényszerült, és végül is Nagy-Britanniában hunyt el. Ami a kastélyokat illeti, ugye a Marosvécsi kastélyról beszéltünk részletesen, ez valamilyen szinten érthető is, hiszen a Kemények talán legismertebb birtokáról, kastélyáról van szó, és Marosvécs esetében elmondtuk, hogy egy viszonylag korán a dokumentumokban megjelenő épületről beszélünk, tehát már 1228-ban említik, mint királyi várat természetesen, és hát később több tulajdonosa volt egészen a 17. századig, amikor a Kemény család tulajdonába került, talán a legfontosabb a Kendi Ferenc, aki reneszánsz stílusban átalakítja a kastélyt, és ennek a nyomait lépte nyomon ott találjuk az épületen, az épületben, ajtó, illetve ablak keretek formájában, feliratok formájában. Tehát 1600-as évek közepén kapja adományként az első Kemény ezt a birtokot, Kemény Jánostól, a későbbi fejedelemről van szó, és ettől a pillanattól kezdve 1949-ig, illetve napjainkban is a családnak a tulajdonát képezi Marosvécs. Közben ugye részletesen beszéltünk a 19. század végéről, 20. század elejéről, az akkori tulajdonosokról, Kemény Kálmáról és Bánfi Polixéniáról. Egyfelől néhány visszaemlékezésen keresztül bemutattuk a házaspárnak a hétköznapjait, hogy így mondjuk a családnak a hétköznapjait, de ugyanakkor beszéltünk azokról az átalakításokról is, amelyeket ők eszközöltek a kastélyon. A nagy bástyának az átépítés, ami Möller István nevéhez kapcsolódik, ugye a címertartó oroszlánoknak az elhelyezése. A kastély 20. századi történetéből természetesen kiemeltük Kemény Jánosnak a tevékenységét, ugye egy picit részletesebben bemutattuk az életrajzát, a tevékenységét, és beszéltünk arról is egy pár szóba, hogy mi történik ma Marosvécs kastélyába, tehát a visszaszolgáltatás után. Beszéltünk a Kemények többi kastélyáról is, elsősorban Nagyenyed környékére látogattunk el. Beszéltünk az enyedi burgról, a Kemény Zeik udvarházról, de részletesebben bemutattuk az Alsógáldi kastélyt, amelyhez elméletileg ez a legendás hős Kemény Simon is kapcsolódik, aki állítólag itt volt eltemetve, de ugyanakkor Bolyai Farkas is töltött itt néhány évet, hiszen a kastély akkori tulajdonosának, Kemény Simonnak az úgynevezett szolgálatába állt, hiszen fia mellé került tanítóként, együtt látogattak el Göttingenbe. Majd Csombordról beszéltünk, amely úgy tűnik, hogy Kemény Lászlóhoz, az Erdély gubernátorhoz kapcsolódik, ugye aki 1758 és 1762 között volt Erdély kormányzója. Egy nagyon szép barokk kastélyról beszélünk, amely ma eléggé elhanyagolt állapotban van, per tárgyát képezi a református egyház, illetve a román állam között. Ugye a református egyház azért, mert 1935-ben Kemény Árpád a birtokot a nagyegyedi kollégiumnak adta el. Majd beszéltünk Pusztakamarásról is. Pusztakamaráson természetesen Kemény Zsigmondnak a személyiségét mutattuk be, a munkásságáról. Beszéltünk ugye Kemény Zsigmond nagyon izgalmas életút után végül is Pusztakamarásra vonult vissza, és itt töltötte élete utolsó éveit. Itt is temették el 1875-ben bekövetkezett halála után. Elmondtuk azt is, hogy Pusztakamaráson két kastély udvarház volt, ugye a Kemény Zsigmond féle udvarházat, azt ma sajnos hiába keresnénk, nincs. A másik pusztakamarási nemesi lakban egyes művészet történészek 17. századi részleteket is sejtenek. Ez a kastély napjainkban még dacol az idő múlásával, de hogy meddig, azt nem tudjuk.
Történész úr említette, hogy Kemény kastély Pusztakamaráson is van, de erről mit kell, mit illik még tudni?
Az elmúlt műsorunkban még két idézettel szerettem volna hozzájárulni a pusztakamarási kemények történetéhez, és kezdeném az elsővel. Az első egy kis írás, amely 1915-ben jelent meg, gróf Vas Béla visszaemlékezéséről van szó, ez is a címe különben, visszaemlékezés pusztakamarásra és az akkori tulajdonosokra, úgyhogy először ebből szeretnék néhány részletet felolvasni szerkesztő úr engedélyével. A mai kor mindent megemésztő forgatagában jól esik az embernek, ha visszagondol az eltűnő kor ama jellegzetes alakjaira, kik természetes, önzetlen és lelkiösmeretes egyéniségekben egy régi világ eszményi felfogását tükrözték vissza. Ilyen pár ember volt Báró Kemény Gyula és a napokban elhalálozott, kiváló jóságú neje Zeik Linka. A Kemény család egyik ősi fészke pusztakamarás volt az a hely, mert páratlan jószívűségekkel az élet durvább körülményei között is egy melegen vonzó családi otthonná alakítottak át. Áldom a sorsot, hogy szomszédság révén érzelmeik melegét olyan hosszú időn át élvezhettem. Lelki nemességre, jóságra, összeillő párt sohasem ismertem. Annak a törzsgyökeres, ősrégi, még természetes kiválás útján létesült magyar főnemességnek, mely a nemzet kiválóan jellegzetes tulajdonságait egyesítette magában, voltak méltó képviselői. Tény az, hogy a magyar főnemesség eredeti sajátságait leghosszabban Erdély rejtettebb zugaiban tartotta meg. Hol a vérelegyedés átalakító hatásának, meg a kísértések mindennemű áramlatainak kevésbé voltak kitéve. Csak az, ki korunk társadalmi felfogását és erkölcsi téveigéseit éber figyelemmel kíséri, méltányolhatja eléggé azt, hogy ebben a hűvösségre hajló világban akadt egy pár ember, kik minden feltűnést kerülve nemes egyszerűségben sugározták ki családi otthonukból azt a mérhetetlen jóindulatot, melyre őket érzelmeik előkelősége és nemessége ösztönözte. Nem is volt rokonszenvesebb háztáj Erdélyben, mint a pusztakamarási. A lelki szomorúságban szenvedők és betegek odasereglettek az egész környékből, mert onnét soha senki üres kézzel és vigasz nélkül el nem távozott. Mégis történt a többek között egyszer az, hogy a járási új orvos, ki praxisát féltette, a törvény hideg betűire támaszkodva azzal fenyegette meg a bárónét, ha a gyógyítást tovább folytatja, fel fogja jelenteni. Erre a báróné röviden azt válaszolta, gyógyítson a doktor úr is ingyen, mint én, adja nekik ingyen az élelmet és az orvosságot, és akkor megígérem azt, hogy többé gyógyítani nem fogok. A magyar vendégszeretet hamisítatlan fogalma az ő háztájukba volt begyökerezve, mert a vendég, ki házuk küszöbét átlépte, előttük egy kiváltságos lényt képviselt. Egész gondolatviláguk és minden igyekezetük oda irányult, hogy az illető minél kellemesebben találja magát otthonukban. Szentségtörésnek tartották volna azt, ha a vendég alkalomszerűségét valaki csak futó gondolattal is mérlegelte volna. Érzelmeik hamisítatlan jóságát egészen reápazarolták. Nem is voltak hiával a vendégnek, mert rokonok, barátok és ösmerősök a közlekedési nehézségek dacára is vágyakozó örömmel keresték fel a lelki üdülésnek ezt a meleg fészkét. Pusztakamaráson lakott a fejedelem is, Kemény János, Zsigmond testvére, ki honatjai lekötöttsége dacára idejének jobb részét falun töltötte. Vonzotta őt is Kemény Gyula háztájának melege, hol aztán derülten feledkezett meg arról a családi otthonról, melyet magának megteremteni elmulasztott. Az ő lakása a szűk völgy másik oldalán elég közel feküdött, de azért gyalog sohasem ment át, mivel hogy őt kényelméből soha senki és semmiki nem zavarta. Rendes szokása az volt, hogy minden ebéd után, mikor csak otthon volt 3 óra felé, püspöki fogatával csendesen feldöcögött, és az egybegyűlt társaságot fűszerezett humorával igyekezett jó hangulatban tartani. Ha ilyenkor hosszú szárú szivarsipkájával és hátratett kezekkel a kényelmes tornácon végigsétálgatott, humorosan elemezgette előre azt a jövőt, melyet az emberek ma már kevesebb humorral tudnak elviselni. Gyakorlatias szemével jól látta a bekövetkezendőket, de a fárasztó küzdelmet nem szerette. Tevékenysége többnyire észrevételeiben merült ki. Azt vallotta, ha nem hiszitek el, amit mondok, nem nekem fog érte fel a fejem fájni. És ebben neki volt igaza. A tágas és kényelmes úri lakás gyönyörű és nagy terjedelmű díszkert vette körül, melynek minden kicsi részlete, növényei, bokrai, fái a házi úr szeretetteljes gondozásának kiváló lényegét képezték. Annak minden lakója, még a ragadozók is jóindulatú kíméletben és dédelgetésben részesültek. Csak a legsúlyosabb kihágások esetén, például ha a szarkák már nem elégelték meg a házi szárnyasok szaporulatának fogyasztását, hanem a kedvenc madárfészkek lakóinak pusztításához is hozzáláttak, csak is ilyen kivételes esetekben jelent meg a házi úr egy csövű kis puskájával, hogy a túlságos merészséget egy időre megfékezze. Pedig az ilyen ítélkezés nagyon fájt neki, mert igazán jól csak akkor érezte magát, ha körülötte minden élőlény jól és kellemesen találta magát. Ő a fensőbséget úgy értelmezte, hogy igazi úr csak az, ki az életet sokaknak tudja kellemessé tenni. Viszont Szolgai léleknek tartotta azt, ki az örömet csak mások rovására tudja gyakorolni. Mennyire más folyása is lenne az életnek, ha az az elv vezérelni azokat is, kik sokszor finomított ésszel, de szolgai erkölcsökkel egyengetik az élet útjait. Ha annak a világnak, melyet pusztulásra kárhoztattak, nem csak fogyatékosságait utánoznánk, hanem erkölcseit is. Kemény Gyula még abból a régi fejedelmi világból való volt. A jótékonyságot bőkezően gyakorolta. Templomot, papilakot, községi házat, mindent építetett. Azoknak ellátásáról bőkezően gondoskodott. De nem tűrte meg azt, hogy sem egyházi, sem közigazgatási tényezők felkérés nélkül terveibe beleavatkozzanak. Ez volt talán az egyetlen kényes és sebezhető oldala. Erős konzervatív volt, mint minden kemény, mert látta, hogy az új alakulások mind bontják és lazítják meg a családi élet bensőségét és a társadalmi kapcsolatokat. Hogy az az eszményi világ, melyet magában kiépített, külső behatások folytán, mind kisebb és kisebb térre zsugorodik össze. Az ő felfogása egy politikai keretbe sem volt beillesztető, és éppen azért lehetőleg távol tartotta magát a politikától. De erősen fájlalta azokat az ellentéteket, melyek ennek folytán úgy a családokban, mint a jó barátok között kifejlődtek. Családi életében sok keserűség érte. Két fia volt, de mind a ketten még serdülőkorban elhaltak. Ezt a bánatot megemészteni nem tudta. Ott őrült, az folyton az ő nemesen érző szívében. Nem csoda, ha ezek után egyetlen leányukat a szülői szív túlzó féltékenységével vették körül. Hiszen az lett már fennkölt érzelmeiknek egyetlen letéteményese. Mint a természet igaz barátjának halála végéig legkedvelte foglalatossága, az ültetés volt. Késő ősszel gyakran leptem meg őt kedvenc szenvedélyének gyakorlásában. Gyönyörű fenyvesekkel és válogatott fajtájú fásításokkal igyekezett kamarásnak puszta jelzőjére reácáfolni. A mezőség egyhangú változatlanságában messzire tekintő erdősítései élénk hangulatkeltéssel még hosszú időn át fogják azt az önzetlen jóindulatot visszatükrözni, mert ez a párember oly pazar módon tudott gyakorolni. Ma már ott pihennek mind a ketten az édes otthont messzire jelző fenyvesek között. Egy előkelő lélekkel széppé alkotott élet befejezése után szerényen vegyülve be abba az igazi harmóniába, mert életükben olyan kiváló érzékkel törekedtek megvalósítani. És Vas Béla sorai után következzenek ugyancsak a Vas család egyik tagjának a sorai. Vas Ilonáról van szó, aki ugyanúgy megemlékezik pusztakamarásról visszaemlékezéseivel. És a következőképpen ír erről. Nem messze Gyekétől, a főúttól kissé távol a fekült pusztakamarás. Itt egy idős házaspár lakott, Bárok Kemény Gyula és Neje, akik szüleimet nagyon szerették. Egyetlen gyermekük volt egy lány, Anna. Akkoriban már idősebb korú, nagyon csúnya és unalmas. A szülők tisztességes és előkelő emberek voltak, és rendkívül boldogtalanok, hogy Annát az ifjúság semmibe vette. Nővérei mindig elbújtak a kamarás felől, feltűnt az úton Annáék Szent Gotthárdra igyekvő kocsia. Fiatalság rettenetesen önző és tapintatlan. Jóval később, amikor szülei halála után nagy vagyont örökölt, mutatkozott meg, micsoda nagy lelkűség, mekkora emberi nemesség lakozik benne. Unoka fivérét, Kemény Jóskát, aki egész vagyonát elveszítette, családjával együtt magához vette a három gyermekkel. Valamennyit fölnevelte. Pusztakamarást később Béla és Géza örökölték. Az udvarház előkelő, földszintes épület volt. Széles, nyitott terasszal, kényelmes kosárfonatú székekkel. A házban nagy parkettezett szobák sorakoztak, tele szép, antik bútorokkal. A csinos kertet gesztenyes sétány uralta.
Történész úr, Erdélyben hol találhatók még kemények által épített kastélyok, és ezekről miket írnak a történelem lapjai?
A kemények kastélyai közül még említést érdemel mindenek előtt Aranyos Gerend. Aranyos Gerend, ahol az első birtokos család a Gerendi család volt, akik a 16. században építettek itt maguknak egy kastélyt. 1597-ben ők elveszítették a birtokot, amely a Jozsika család tulajdonába került. Pontosabban Jozsika Istvánról, a kancelláról van szó, aki nagyon rövid ideig bírta, ugyanis egy évre rá, 1598-ban kivégezték. 1629-ben Betlen Gábor fejedelem adományoz egy birtokrészt a későbbi fejedelem Kemény János édesapjának, Kemény Boldizsárnak, és rá egy évre Kemény Boldizsár megvásárolja a kastélyt is Jozsika István leszármazottaitól, pontosabban Jozsika Gáborról van szó. Három dátumot kell kiemelni ennek a kastélynak a történetében. Az egyik 1661, amikor elpusztul a 16. századi gerendiek által épített várkastély. 1702, amikor ezt újjáépítik, és végül is 1824, amikor átalakítják ezt az épületet, és mondhatjuk, hogy nagyjából így nyerte el ma is látható formáját. A kastély leghíresebb lakói kétségkívül Kemény József és Kemény Sámuel voltak. Kemény Józsefről el kell mondani, hogy ő 1795-ben született, és az 1834-es országgyűlésen Alsó-Fehér vármegye követeként vett részt. Neki nagyon fontos és kiemelkedő tudományos munkája, több írása jelent meg Erdély történetéről, és egy nagyon fontos könyv, kézirat és oklevél gyűjteménnyel rendelkezett, amelyeknek a nagy részét 1841-ben, az 1841-es országgyűlésen az Erdélyi Múzeum alapítására ajánlotta fel. Így kapcsolódik a történetbe az unokatestvére gróf Kemény Sámuel is, aki ugyanezt tette a saját kézirat, könyv és kézirat tárával ugyancsak ezen az országgyűlésen. A kastély egyik szomorú korszaka volt 1848, ekkor a kastélyt kirabolták, és ugye Kemény Józsefnek a gyűjteménye is megszenvedte ezt a pusztítást. A kastély Kemény József 1855-ös, illetve Sámuel 1861-es halála után leányágon öröklődött egy pár évtizeden keresztül, tehát Sámuel testvére Katalin vitte tovább Kun Józseffel kötött házasságába, majd az ő leányuk Józsefin tulajdona lett, aki gróf Klebelsberg Vilmoshoz ment feleségül, és az ők leányuk Józsefin gróf Zicsi István felesége lett, majd az ebből a házasságból született Antónia feleségül ment Bánfi Endréhez, és így kerül a birtok végül a Bánfi család tulajdonába, és végül is tőlük államosítják az épületet. Na most ezután a kastélyt a helyi állami gazdaság használta, a melléképületek megsemmisültek, és hát a kastélyt végül is Bánfi István szerezte vissza. Bánfi Istvánról éppen csak annyit, hogy szerepet vállalt a Huszár Szoboszlai féle 1956-os szervezkedésbe, és ezért 1957-ben börtönre ítélték, ahonnan 1964-ben szabadult. Ő 2003-ban lemondott az örökségről, ebből kifolyólag perindult a kastélyért, ezt most itt nem részletezzük, azt kell szomorúan megállapítani, hogy az épület nagyon-nagyon elhanyagolt állapotban van, és nagyon fontos lenne minél hamarabb beavatkozásokat végezni. Engedjék meg, hogy itt egy pillanatra ugyancsak egy idézet segítségével visszalépjek a Gerendi kastély történetében a század elejére a Bánfi családhoz. Ugye említettük, hogy Bánfi Endrének köszönhető az, hogy ez a kastély a Bánfi család tulajdonába került, és Bánfi Endrének az egyik unokája, Mikes Borbála egy interjúban a következőképpen emlékezett meg a nagypapáról. Bánfi nagyapa Beresztelkén született, szülei Bánfi Zoltán és Teleki Eliz voltak, bohém ember volt az én nagyapám. Nézze meg a fényképét, daliás, impozáns megjelenés, még a bajusza sem állt jól, ahogy mondani szokták. Párbajozott, szorakozott, mulatott. Zicsi dédmama, aki fegyelmezett katonacsaládból származott, nem is nézte jó szemmel. Látta, hogy nem lesz jól sikerült házasság. 9 gyermekkel hagyta ott nagyanyámat, és Pestre ment egy tanárnő után. A nagymama egy nap a színházi élet fedőlapján látta meg a fényképen Bánfi Endrénét, nagypapa új feleségét. Nagypapa kiárta, hogy a válást kimondták, de nagymama soha nem tekintette magát elváltnak. Vagyonát is elherdálta volna, mint ahogy történt a Nagysajóival és a Szilágybagósival, de 1933-ban gyámság alá helyezték, hogy ne tudja a 9 gyermek örökségét elmulatni. Bánfi Dániel, a későbbi fölművelésügyi miniszter, lett a gyámja, aki rokon is volt és benne volt az ilvai erdővállalkozásban, mert ott a bánfiak közösen folytattak erdőgazdálkodást. Nagypapának a pesti feleség halála után, a második világháborút követően nem volt hová mennie, tehát hazajött Gerendre a családjához. Amikor kitelepítettek, akkor ő nem volt otthon, így másnap vitték el egyenesen Marosvásárhelyre. Nagypapának mindvégig nagyon nagy életkedve volt. Nem volt egy leje sem. Járt ide-oda a hölgyekhez ebédelni. Élt Marosvásárhelyen egy székely származású festőművésznő, Orbán Borbála, aki ugyan lánya lehetett volna nagypapának, de valósággal kényeztette az öreg urat, vitt neki ebédet, süteményt, mosott rá, és egyszer aztán megkérte a kezét. Mondván, hogy Endre báró, vegyen engem feleségül.
Ez persze a legrosszabb időben, amikor mindenki igyekezett levetkőzni a címeket és előneveket. Nagypapa levelet írt a három gyerekének, amiben feltárta a helyzetet, mármint hogy Boriska, akinek rendes lakása van, aki gondoskodna róla, és aki nagyon-nagyon jól főz, mit ajánlott. Mama rögtön válaszolt egy 30-ban is levelező lapon, hogy papa, azonnal vegye el Orbán Boriskát. Így esett a harmadik házassága, és Boriska gyönyörűen gondozta, jó viszonyt ápolt mamával, akivel tegeződött. Ott éltek Marosvásárhelyen, és Boriska nem csak a festményeit, de a nemesi és polgári családok eladható tárgyait is kitűnően értékesítette. Vázákat, törülközőket, konyhatörlőket, bármit. Nagypapának soha olyan hófehér inge nem volt, mint az alatt a 7 év alatt, amikor Boriska gondozta. A következő kastély, nemesi lak, amelyről éppen pár szót kell mondjunk, az Magyar Bükkös. Magyar Bükkös az egyik ősi, kemény birtok. Már a 17. században állt udvarház, amelyet 1651-ben építettek újjá, pontosabban maga Kemény János fejedelem, aki különben Magyar Bükkösön is született. Ez az épület az államosításig maradt a Kemény család és leszármazottainak a tulajdonában, napjainkban majdnem felújítva láthatjuk ezt az épületet. A településen azonban létezik még egy 18. században épült, úgymond újabb kastélyépület is, amelyet ma a polgármesteri hivatal használ. Az előbbi visszaemlékezésben is szó esett Nagy Sajóról, hogy a Sajó vidékén is voltak kemény birtokok. Nagy Sajón több tulajdonos is létezett a középkorban. Itt elsősorban a Kacsics nemzetségnek a tagjait kell kiemelni, majd Széchenyi Tamás Vajda lett a birtokos, később a Tomaj nemzetséget, a Bánfiakat, a Hunyadiakat is megtaláljuk Nagy Sajó birtokosai között. Majd ezután következnek a Bátoriak, Apafiak és végül is a Kemények. Különben a településen több kastély is létezett a család tulajdonába, ma 2 maradt fenn. Az egyszerűbbet, hogy így mondjuk a kisebbet, a fejedelem Kemény János építette, de halála után az Apafiakhoz került, majd pedig újra a Kemények tulajdona lett, és a Kemények azon ága birtokolta a 18-19. Századba, amely Vajdaszent Iványon és Aranyoskerenden is birtokos volt. Az ág 1861-es kihalásával a birtok Bánfi kézre került, és maradt is az 1940-es évekig. Ma ebben az épületben a polgármesteri hivatal működik. Tehát a másik kastély a településen fejedelmi birtok volt, a mai képét a 18-19. Század fordulóján kapta. A család kihalása után úgy tűnik állami tulajdonba került, mert már a 19. század végén iskola működött az épületben, ma is egy tanügyi intézménynek ad otthont. És akkor szót kell ejteni Vajdaszent Iványról is. Ebben az esetben is a Vajdaszent Iványi birtoknak több tulajdonosa volt a középkorban, hogy a Bánfiak, a Dezsőfiek. A 17-18. Század fordulóján már a Betlen családot találjuk itt birtokosként, és hát házasság révén került a Kemények tulajdonába. Kemény Sámuel feleségül vette Iktári Betlen Katalint. A házaspárt tartják különben a jelenlegi 2 épület megrendelőjének, sőt a fő épület portikuszát azt maga az özvegy rendelhette meg valahol a 19. század elején. A házasságból született fiúk az utolsó képviselői ennek az ágnak, és hát ezután Vajdaszent Ivány sorsa hasonlít az Aranyosgerendi kastély sorsához, tehát leányágon öröklődik tovább. Kemény Katalin, Kun József felesége lesz, Józsefin leányuk Lebelsberg Vilmos felesége, majd ő az ő Józsefin leányuk Zicsi Istvánhoz megy feleségül. Itt elválik a két birtoknak a története, ugyanis Vajdaszent Ivány esetében Zicsi István és Lebelsberg Józsefin Melánia nevezetű leányuk tovább viszi ezt a birtokot a Zicsi Ladomérral kötött házasságba, úgyhogy ez egy Zicsi birtok marad egészen a kastély, a birtok államosításáig. A kastélyban ezután kultúrotthon, falumúzeum működött, és később a család visszaszerezte a kastélyt. Napjainkban is a családnak a tulajdonát képezi, azonban bérbeadva a kastélyba ma egy vendéglátóipari egység működik.
Mai műsorunk utolsó perceit, ahogyan azt már nagyon sokan megszokhatták, töltsük ki a végső következtetésekkel.
Tehát az elmúlt három műsorban ugye a keményekről beszéltünk, bemutattuk röviden, hát ha nem a család történetét, de a család kiemelkedő alakjait, elmondtuk, hogy a család magyar gyerőmonostorról származik, sok más családdal együtt, ezért ennek a településnek a nevét használják előnévként. Említettük az illusztris ősök között Kemény Simont, aki Hunyadi Jánosnak a hadvezére volt, de beszéltünk Kemény Ferencről, aki Erdély kancelláriaként működött, beszéltünk Kemény Dénesről, aki az 1848-as forradalom idején a pesti országgyűlésen képviselte Alsó-Fehér vármegyét, beszéltünk Kemény Farkasról, aki a 48-as forradalom tábornoka volt. Majd a kastélyok esetében Marosvécsről beszéltünk részletesebben, az építés történetét mutattuk be Kendi Ferencnek, a tevékenységét, majd Kemény Kálmánnak és feleségének, Bánfi Polixéniának a tevékenységét, és természetesen beszéltünk a 20. század legfontosabb alakjáról, a marosvécsi kastély történetében, Báró Kemény Jánosról. Aztán beszéltünk a többi kemény kastélyról, és ellátogattunk, úgymond Nagyenyed környékére, beszéltünk az enyedi burgról, a kemény Zeik udvarházról, de természetesen az Alsógáldi kastélyról is, amely látta még Bolyai Farkast is. Beszéltünk Csombordról és Csombord kiváló tulajdonosairól, gazdáiról, arról is, hogy Csombordon Barabás Miklós, a híres festő is megfordult, illetve Kemény István ideje alatt híres volt a csombordi Riesling ültetvény. Majd pedig arról is beszéltünk, hogy Pusztakamaráson két kemény kastély volt, az egyik Kemény Zsigmondnak, az írónak a tulajdona, a másik kastély esetében pedig még néhány visszaemlékezéssel tettük érdekesebbé a kastély történetére vonatkozó beszámolónkat. Majd beszéltünk az Aranyos-Gerendi kastélyról, amely először Gerendi, majd később Józsika kastély volt, végül is két kiváló tudósnak, gyűjtőnek, Kemény Józsefnek és Kemény Sámuelnek volt a tulajdona 19. században, és később a Bánfi családnak a tulajdonába került. De beszéltünk Magyar Bükkösről is, ahol két kastély, udvarház létezik. Majd említettük Nagysajót, ahol ugyanúgy két kemény birtok, két kemény kastély létezett. Egyiket sem találjuk ma a család tulajdonában, ugye mindkettő állami birtok, és hát végül is Vajdaszent Iványnyal zártuk ezt a, nem tudom, maratoni műsorsorozatot. Vajdaszent Ivány, amely a 18. század végén, 19. század elején került a kemények birtokába, és a 19. század végén aztán Zicsi birtok lett.
Kálmán úr, köszönjük a beszélgetést, köszönjük az elhangzott értékes információkat, és ahogy mondta, ezt a sorozatot.
Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és a következő műsorunkban a Betlehem család kastélyainak a nyomába eredünk.
Nagyon ígéretesnek tűnik ez a téma is, így egy hét múlva is itt kell lenni a stúdiónkban. Kedves hallgatók, ma ennyit tudtunk elmondani az Erdélyi Mesélő Kastélyok sorozatában. Perceink erre a hétre ezennel lejártak, így köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Kálmán Attila tanár történész nevében is. Átadjuk a stúdiót, de maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain. Elköszönök a műsor szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallás.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.